Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztény tanúságtétel igazságát elhomályosító álhírekről beszélt 14. Leó pápa a Szent Péter téren húsvét hétfőn mondott beszédében. Az olasz püspöki kar csatlakozásra szólított fel a pápa által április 11-ére meghirdetett imavirrasztáshoz. A Szentatya a Krisztus feltámadását hírüladó asszony példáját a megüresedett sírt a holttest elrablásával magyarázó katonákkal állította szembe. Az elsők új és örök életet hirdettek, a másodikok a biztos és végleges halál verzióját képviselték, mondta a pápa. Ez az ellentét elgondolkodtat a keresztény tanúvallomás értékén és az emberi kommunikáció tisztességén. Gyakran ugyanis az igazság elmondását mai kifejezéssel fake news homályosítja el, vagyis hazugság, rejtett célzás, alaptalan vádaskodás, jelentette ki 14. Leó pápa, aki úgy vélte, az akadályok ellenére az igazság nem marad rejtett. Ellenkezőleg, az ember elébe megy, és fényével áthatolja a legsötétebb árnyakat. A katolikus egyházfő jelentős küldetésnek nevezte, hogy az evangélium üzenete azokat is elérje, akiket elnyomott történelmet eltorzító, a lelkiismereteket megzavaró gonoszság. A Szentatya megemlékezett Ferenc pápáról is, aki egy évvel ezelőtt, tavaly húsvét hétfőn hunyt el. Húsvét az egész életünket mássá teszi, segít, hogy boldogok legyünk. A mi feladatunk pedig az, hogy elmondjuk ezt a titkot a világnak, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros húsvétkor. A betegségéből lábadozó bíboros esztergom budapesti érsek hangüzenetben szólt a hívekhez. A bíboros úgy fogalmazott, húsvét azt hirdeti, hogy van túlvilág, hogy maga Jézus az, aki nekünk erőt ad, aki bennünket, mindannyiunkat szeret. Ő az, aki ma is minden nehézség és baj, és akár a mi bűneink ellenére is segít abban, hogy boldogok legyünk. Az a feladatunk, hogy a világnak is elmondjuk ezt a nagy titkot, mert nekik is szükségük van rá, mert őket is boldoggá teheti, hangoztatta a bíboros. Húsvét vasárnap délelőtt Ternyák Csaba érsek ünnepi szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában. Elmondta, a 2000 évvel ezelőtti esemény volt a legnagyobb hatással mindmáig az egész világ életére. És ennél nagyobb esemény nem is lehet, hiszen Krisztus feltámadása meghozta nekünk is a reményt, hogy életünk nem a semmibe, hanem Isten szerető karjába vezet. Húsvét világra szóló örökérvényű üzenete, hogy Jézus feltámadása életünk legnagyobb gondjára meghozta a választ. Ha Krisztus feltámadt, akkor van feltámadás, és mi is feltámadunk. Ez új erőt és motivációt ad a mindennapi élethez. Arra buzdította a híveket, hogy a húsvéti örömhír alakítsa át személyes és közösségi életüket is, segítse az elfogadást, a békét és az előítéletek levetését. A feltámadás örömüzenete az, hogy van bátorítás, nem is akármilyen bátorítás, isteni bátorítás, jelentette ki a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke Balaton-Almádiban. Steinbach József református püspök az ünnepi istentiszteleten hangsúlyozta, minden rendben van, nincs semmi baj, ez a húsvét evangéliuma. Halljuk meg ezt az isteni bátorítást. Hozzátette, Jézus Krisztus feltámadását nem magyarázni vagy bizonyítani kell, mert az lehetetlen, hanem hirdetni kell és bizonyosságot tenni róla. A református püspök igehirdetésében kiemelte, üres a húsvéti sír, a feltámadott Jézus Krisztus sokaknak megjelent, mindezt pedig azért tette, hogy megbátorítsa a szívünket. Április 24-e és 26-a között rendezik meg a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti és összművészeti eseményét, a 45. országos táncház találkozót és népművészeti vásárt Budapesten. A közlemény szerint a háromnapos fesztivál nyitó táncházzal indul a Fonó Budai Zeneházban. Szombaton és vasárnap a főhelyszín a Pap László Budapest Sportaréna lesz, ahol a küzdőtéren egymást váltják majd a táncházak, miközben népművészeti vásár és párhuzamos szakmai programok is várják a látogatókat. Elhunyt Paulin Ferenc, Semmelweis Ignác díjas, szülész, nőgyógyász, nyugalmazott klinikai igazgató, tájékoztatta a család a Magyar Távirati Irodát. Kutatási szakterülete a koraszülés volt. Klinikai igazgatói tevékenysége alatt a születés közeli halálozási arány nagy mértékben javult. A 70-es évek közepi 35 ezrelékről a 2000-es évek közepére 7 ezrelék alá esett. Végül az időjárásról. A délnyugati nyugati országrész fölött összefüggő vastagabb felhőzet képződik, illetve terjeszkedik. Másutt a gomoly felhők feloszlását követően gyengén felhős időre van kilátás. A minimum hőmérséklet tághatárok között várható, a derült, szélcsendes fagyzugokban, fagypont alatt, míg a borult délnyugati részeken 10 fok közelében alakulhat. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. április 6-a van, húsvét hétfő, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Ternyák Csaba egriesek húsvét vasárnapi gondolataiból idézünk, majd dr. Makai László, pasztorál pszichológus, görögkatolikus pap beszél a húsvétról, adásunk végén pedig egy versenyről számolunk be önöknek, melynek címe Vállalkozásra fel. Tartsanak velünk, érdemes! Műsorunk elején tehát Ternyák Csaba egriesek beszél, húsvét vasárnapi prédikációjából idézünk fel egy részletet.
Péter, amikor meglátta az üres sírt, ő sem tudta, mire vélni a történteket. Míg a másik tanítványnak, Jánosnak elég volt az üres sír látványa. Az evangélista megjegyzi, látta és hitt. Amikor megjelent tanítványainak, nyilvánvaló volt számukra, hogy nem látomásuk van, nem szellemet látnak. Volt, amikor zárt ajtón keresztül toppant be közéjük, volt, amikor együtt étkezett velük. Tamás apostol csak akkor hitt, amikor megérintette kezével a sebek helyét. Így bizonyosodott meg arról, hogy nem érzéki csalódás áldozata. Később Szent Pál, aki még évekig üldözte a feltámadt Krisztus követőit, csak akkor lett maga is apostollá, amikor a damaszkuszi úton találkozott vele. Kiki egyéni vérmérséklete és érzékenysége szerint fogadta a tanítványok közül Jézus feltámadásának hírét. Pontosan úgy, mint a ma embere. Ma sem mindannyian egyformán örülünk neki. Ez az örömhír azonban mégis azóta is minden húsvétkor újra és újra felhangzik, és az üres sír üzenete örömteli várakozással tölt el bennünket. Korábbi szolgálati helyemen történt velem, hogy meglátogatott egy püspök kollégám, egy latin-amerikai kolléga, aki beszámolt nekem arról, hogy az egyházmegyéjében milyen gondokkal küzd, milyen nehézségekkel kell szembenéznie. Feltűnt nekem, hogy miközben panaszkodott a szavaival, az egyéniségéből, a tekintetéből öröm, békesség és szeretet sugárzott. Amikor rákérdeztem, hogy honnan van ez a kontraszt, hogyan lehet, hogy ő tele van örömmel, miközben ennyi problémája van, és akkor még szélesebbre tárta a mosolyát, és azt mondta nekem, hát hogyne, de hiszen a sír üres. Azóta is sokszor eszembe jut ez a kolléga, aki számomra is példát és leckét adott arról, hogy amikor gondjaink vannak, amikor problémákkal kell szembenéznünk egyéni, családi vagy nagyobb közösségeinkben, akkor jusson eszünkbe, hogy a legnagyobb problémát azt az Úr maga megoldotta. Valljuk be őszintén, a legnagyobb probléma valahol a gondolataink mélyén, a legnagyobb aggodalmunk, hogy mi lesz azután, mi lesz velünk, mi a mi örök sorsunk. Életre szóló emlékem ez a tanúságtétel. Ha Krisztus sírja üres, az azt jelenti, hogy egyszer a mi sírjaink is megnyílnak. Életünk legnagyobb gondjára Krisztus feltámadása meghozta a választ. A többi aprósággal majd valahogy magunk is elboldogulunk. Szent Pál apostol arra tanít bennünket, hogy ha csak ebben az életben reménykednénk Krisztusban, akkor szánalomra méltóbbak lennénk minden embernél. A mi reményünk azonban a boldog örök élet. Pál apostol a mai szentleckében így fogalmaz. Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Máshol ezt írja, az irgalomban gazdag Isten azzal mutatta meg szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett bennünket, bűneinkben halottakat. A bűn az a halál, a bűnből való felkelés az élet. Mindez már annak a húsvéti örömnek a tovább gondolása és Krisztus követőire való alkalmazása, hogy ő húsvétkor feltámadta halálból. Szent Pál logikus érvelése ez. Ha Krisztus feltámadt, akkor van feltámadás. És akkor mi is feltámadunk. Ez húsvét világra szóló, örök érvényű üzenete. Azért van ma az év legszebb reggele, azért van, mert a feltámadásról szól. Az egyház ismét ezt az örömhírt kiáltja világgá, Krisztus feltámadt. A keresztények pedig erre azt válaszolják, valóban feltámadt. Szent Ágoston püspök mondta egyik beszédében, nem nagy dolog hinni abban, hogy Krisztus meghalt. Ezt a zsidók, a pogányok, sőt a gonoszok is elhiszik. Mindenki elhiszi, hogy meghalt. A keresztények hite Krisztus feltámadása. Ez igen, ez a nagy dolog, hinni abban, hogy feltámadt. A halálról ugyanis van fizikai tapasztalatunk, míg a feltámadásról nincs. Valóban, Krisztus feltámadásának nem volt tanúja. Senki nem látta a pillanatot, amikor életre kelt, de sokan voltak olyanok, akik beszámoltak arról, hogy valóban meghalt és eltemették, és arról is, hogy ők a feltámadása után találkoztak vele. Együtt étkeztek. Olyan mértékig megváltoztatta életüket ez a találkozás, hogy ettől fogva a róla szóló tanúságtétel töltötte ki teljesen az életüket. Amikor meghalt, akkor az apostolok még visszamentek a halászathoz, hiszen halászok voltak. Feltámadása után azonban már emberek halászai lettek, azzal, hogy hirdették mindenkinek a feltámadást és az örök életet. Kedves testvérek, mi sem lehetünk közömbösek ezzel a hírrel kapcsolatban, hiszen legszemélyesebb, leginkább titkolt egzisztenciális problémánkat érinti. Azt a vágyunkat, amelyet Isten, a Teremtő oltott belénk. Mi is olyanok szeretnénk lenni, mint ő. Örökké szeretnénk élni. A halál kényszere sérti emberi méltóságunkat, vágyainkat. Botorság is lenne közömbösnek maradni a feltámadás hírével kapcsolatban, hiszen az választ kínál a nagy ismeretlennel, a halállal kapcsolatos értetlenségünkre. Ez a hír olyan, mint egy kiaknázásra váró, rejtett kincs az emberiség külön-külön minden ember számára. Ezért a kincsért mindent érdemes odaadni, mert aki ezt megszerzi, ezt elfogadja, lelki békét, szívbéli örömet és igazi életet talál. Ássuk ki tehát ezt a kincset, helyezzük életünk középpontjába, ne maradjon elrejtve az ismeretlen hittételek tárházában, hiszen éppen a feltámadás élő hite tesz bennünket keresztényé. Ez a hit méltóságot ad az emberi életnek, méltóságot ad még a szenvedésnek és a földi halálnak is. Ez a hit nem fordít el a földi feladatok teljesítésétől. Nem. Sőt, éppen ellenkezőleg új motivációt ad hozzá. Ez a hit támogatta népünk beilleszkedését az európai keresztény népek családjába, és segített át bennünket a legkülönfélébb vészeken, dúlásokon és válságokon. Ez a hit ma is erőt és bátorítást ad arra, hogy érdemes felemelni tekintetünket. Érdemes és lehet békében és kölcsönös megbecsülésben élni a körülöttünk élő népekkel. Egykor ez a hit szelídítette meg népünk nomád és szabadrabló szokásait, segített letelepíteni őseinket, és megismertette velük a munka szeretetét. Ez a hit bátorít ma arra, hogy hívő közösségeink még jobban megnyíljanak roma embertársaink felé, hogy Szent István nyitott és befogadó szeretetéből ők se érezzék sehol kizárva magukat. Vessük le hát régi előítéleteinket és a nemzeti gőg mindenfajta megnyilvánulását. Krisztus feltámadásának hite megváltoztatta az emberiség történelmét, tegyen minket is igazabb keresztényekké. Kedves testvérek, bárcsak eljutna ez a nagyszerű hír minden családba és minden emberhez, azokhoz, akik kórházban vannak, vagy börtönben, akik szenvedélybetegségeik rabságában élnek, akik az alkoholnak, a drognak, vagy más önpusztító szernek hódolnak. Rabságuk nem végleges. Van újrakezdés. Jézus feltámadt. Van tehát remény mindenki számára. Ahogy Ferenc pápa bátorított egyszer, győzött a szeretet, győzött az irgalom. Mindig győz Isten irgalmassága. Kérjük hát a feltámadt Jézustól, hogy alakítsa át bennünk a halált életté, a gyengeséget erővé, változtassa a gyűlöletet szeretetté, a bosszúállást megbocsátássá, a háborút békévé.
Az elmúlt percekben Ternyák Csaba egriesek húsvét vasárnapi prédikációjából idéztünk fel egy részletet.
Az Isten igaz napja ez, szent fényességgel tiszta nap, a drága vérma mossa le a világ szörnyű bűneit. Hitetlen hite visszatér, ma újra látnak a vakók, ki bennem olt felrettegést, ha látja megtér a Lator. Keresztjét jóra váltja ő, gyors hittel Jézust kérleli, igazként sokat megelőz, az Úr országát elnyeri. Ámulnak mind az angyalok, látván a testi büntetést, hogy Krisztushoz tér a gonosz, boldog életet érdemel. Csodálatos misztérium, világ szennyét, hogy mossa le, mindenki bűnét elveszi, testvédkét tisztítván a test. Lehet-e ennél nagyszerűbb, vétked bocsát az irgalom, félelmet old a szeretet, új életet szül a halál. Kérünk, Teremtő Istenünk, vígadva húsvét ünnepén, ne ártson nékünk a halál, védd meg örökre népedet. Urunk, te néked glória, aki legyőzted a halált, az Atyát és Szent Lelket is, dicsérjük minden századon.
Makai László atyával, görögkatolikus lelkésszel, pasztorál pszichológussal beszélgetek, feltámad Krisztus.
Valóban feltámad, én is üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
Arra kérlek, hogy húsvéti gondolatokat oszd meg hallgatóinkkal, hogyan is készültél, és hogyan éled meg a húsvétot, mi a legfontosabb üzenetet hallgatóinknak.
Köszönöm a kérdést, mert valóban most húsvét utáni időszakban vagyunk már, és ilyenkor mindig vissza kell utalni kicsit a bőti időszakra, a bőti folyamatokra is, hogy az embernek tényleg olyan szép húsvétja legyen, hogy az az öröm, amit ilyenkor húsvétkor megélünk, megtapasztalunk, ezt olyan jó lenne tartósá tenni, ezt a tartós örömet, mint amikor fölmentek a hegyre Péter, Jakab és János az Úr színváltozás hegyére, és ott mondják az Úrnak, hogy csináljunk itt három sátrat, bármi is történik, eshet, fújhat, mi akkor is itt vagyunk veled, mert megtapasztaltuk azt az örömet, azt a fényességet, amit megmutattál nekünk, és hogy de jó lenne ezt itt tartósá tenni. Valahogy úgy vagyunk a húsvéti hittel, a húsvéti örömünkkel is, hogy olyan jó lenne, ha ez így hosszú távon tartós lenne az életünkben. Ugyanakkor volt egy szép hosszú bőjti időszak, és a bőjti időszakoknak az evangéliumait, ha végignézzük, vagy leszűkítjük az evangéliumokat arra, hogy miről is szóltak ezek az evangéliumok, akár a húsvét, akár a rákészülő evangéliumok húsvét előtt a bőjti időszakban, a tékozló fiú története, Zakeus története, Vámos és Farizeus története, vagy akár már a húsvétre ráhangoló evangéliumok a nagybőjt folyamán, valahogy mind-mind arról szóltak, arról a két szóról legalábbis számomra, hogy ember, jöjj ki, és a Bibliában, Szentírásban szereplő történetek, amiről most beszéltem, valahogy ezt a gondolatkört viszi, hogy Jézus ezért jött el, és ezért tanított bennünket vasárnapról vasárnap, hogy jöjjünk már ki abból a lelki állapotból, abból a depresszióból, abból a szomorúságból, abból a síri hangulatból, ami sokszor jellemzi még a keresztény emberek életét is. hogy jöjjünk már ki abból a megszokottságból. Sokszor a sérelmeinket tudjuk felnagyítani, sérelmeinkben tudunk élni, létezni. Emberi kapcsolataink minőségét próbáljuk javítani, de sokszor nem sikerül, és hát látjuk azt, hogy úgy meg vagyunk bántódva emberekre, helyzetekre, szituációkra, hogy valahogy az ember azt érzi, hogy benne vagyok egy ilyen ürességbe, egy szürkeségbe. Mondhatnám azt, hogy bele szorultunk egy sötét sírba, ezt én a mélységnek szoktam nevezni, és nem tudunk ebből kijönni. Emberi kapcsolatokban sérül az emberi lélek, és emberi kapcsolatainkban tudunk gyógyulni is, bármennyire is furcsa is. Sokszor csak a sérüléseket vesszük észre a kapcsolatainkban is, és nem pedig az, hogy hogyan tudok én egy-egy kapcsolatból épülni, jobb emberként élni, gyógyulni. Ezek úgy mind hiányoznak egy kicsit az életünkből, és valahogy, amikor az ember a nagybőjt időszakra gondol, akkor pont ez a nagybőjt időszaknak igaz üzenet, hogy jöjj ki ebből a áporodott, testpett, borzasztó állapotodból, és Krisztus kiemelt téged egy egészen más helyzetbe, amikor már nem a sérelmeidet ruminálod körbe, vagyis gondolod körbe folyamatosan, hanem végre rá tudsz már fókuszálni arra, hogy az élet nekem, maga a nagybetűs élet, maga Krisztus mint élet, mit tud hozni az életemben olyan szinten, hogy az életemben a fókusz, az maga az evangélium legyen, az örömhír legyen. És én az örömhírből táplálkozva tudjam a kapcsolataimat rendbe tenni, tudjam az életemet fényesebbre csiszolni, tudjam a kapcsolataimat minőségi szintre emelni, vagyis, hogy valóban tapasztalja meg a Krisztusnak az evangéliumán keresztül, hogy most a húsvét előtti apostolok élete is más minőségben zajlott le, viszont a húsvét utáni apostolok élete is egészen másról szólt már. És valahogy ez a kettőség, ha jellemezheti a mi életünket, hogy a mi életünkben is volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon rossz paszba voltunk, nagyon rossz állapotban voltunk, lehet, hogy a bőjt időszakban nem is tudtam maradéktalanul készülni, lehet, hogy a bőjtöt nem tudtam megtartani, lehet, hogy több imádságot szerettem volna, több ima életet élni, de nem sikerült, szerettem volna többet templomba járni, de nem sikerült, valahogy mindig beleszóltak a külső tényezők és körülmények, lehet, hogy szerettem volna valami nagy dolgot tenni, alkotni, nem sikerült, és akkor azt hisszük, vagy azt gondolhatjuk, hogy na, akkor itt igazából nem volt szép ez a nagybőjti készületi időszak. Nem attól lesz szép egy bőjti időszak, hogy mi folyamatos vállalásokat teljesítünk, és utána pedig azt mondjuk, hogy nem sikerült. Jézus Krisztus nem egy kihívást teljesített a keresztfán. Nagyon sok ilyen program van, amikor lehet férfiaknak is férfias dolgokat teljesíteni a nagybőjtben, nagyon szép és dicséretes dolgok. Arra kell figyelni, vagy vigyázni, hogy ezt ne úgy éljük meg, hogy én most kipipálok valamit, hogy én ezt teljesítettem, és innentől kezdve én már nem tudom, milyen szenzációs ember vagyok. Nem kihívásokat kell teljesíteni, hanem élni az evangéliumot, és annak a szellemében kell a mindennapjainkat berendezni. És Krisztus sem a kereszten egy kihívást teljesített az Atya felé, és azt mondta, hogy na, lám-lám, megcsináltam, kész vagyok vele, és na most már én akkor milyen büszke vagyok magamra. Nem erről szól a feltámadás, és nem erről szólt a keresztáldozat, és nem erről szólt a nagypéntek. A mi Urunk Jézus Krisztus az Atyának az akaratát teljesítette, az Atya szándéka szerint váltotta meg a világot, az embereket, a bűneinket, és hozott ki bennünket a mélységből, és akkor itt kanyarodok a húsvéti ikonunkra, hogy valóban a feltámadás ikonunk arról szól, hogy Krisztus leszáll az alvilágban, és az alvilágból előhozza az ősatyákat, és összetöri a pokolnak a zárait, és igazából a mélységből kihozza az embert. És ebből a mélységből, amikor ki tudunk szabadulni, olyan, mint amikor az ember víz alatt van, és már érzed, hogy fogy a levegőd, és amikor kijössz a víz felszínére, akkor egy nagy levegőt veszel, és azt mondod, hogy végre megint a tüdőm tele van levegővel is, és élettel is. És valahogy ez a mi szempontunkból is fontos jelenet, amit Krisztus tesz, hogy bennünket is ki tud hozni ebből a mélységből. És sokszor az ember, amikor beleragad a mélységben, akkor nem tud józanul gondolkodni, nem tud az örömről gondolkodni. A tavalyi évben is több mint 1400 ember volt öngyilkos Magyarországon, ebből körülbelül 30-33 kiskorú fiatal lett öngyilkos, mert nem találták a kiútat az életükből is, és a mélységben maradtak, és nem volt senki, aki azt tudta volna nekik mondani, hogy fontos vagy, hogy szeretlek, hogy szükség van rád, értékes vagy, hogy jó veled lenni, jó a társaságodban lenni, tele vagy talentumokkal, és higgyük el, hogy embertársaink felé ezek a szóbeli gesztusok is rengeteget tudnak jelenteni. ne pukarkodjunk attól, hogy a húsvéti örömhír, amit átélve, megélve, mi magunk is megtapasztalva annak a gyönyörűségét, szépségét, az énekeinknek a gazdagságát, hogy az embertársaink felé is nagyon fontos ezt az örömhírt így átadni, hogy próbáljuk meg kiemelni az embertársaink értékét, hogy miben vagy értékes, miben vagy jó, és ne fukarkodjunk a dicséretekkel sem, mert azt gondolom, hogy az emberi léleknek nagyon szüksége van arra, hogy néha azt mondják nekünk, hogy igen, ezt te jól csináltad, erre büszke vagyok rád. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a mélységekből sokszor az emberek gesztusai által is ki tudunk szabadulni, és ki tudunk jönni, de még inkább annak az örömhíréből, hogy valóban Krisztus is leszállt a mélységekbe, megtapasztalta a mélységben a legborzasztóbb lelki állapotot, és ebből a legborzasztóbb lelki állapotból szabadul ki, és jön el, és hozzá hozzánk az örömhírt, hogy emberek, örüljetek, ne legyetek szomorúak, van megváltás, van igazi keresztény élet, van olyan élet, amit én nektek ajándékba adtam, és én az megváltáson keresztül, a szomorúságomon keresztül, a mélységek megjárásán keresztül hoztam hozzátok el ezt az örömhírt is, és legyetek már kicsit örömtelibb emberek, mosolyogjatok már többet a világra, legyen már bennetek sokkal több tűz és lelkesedés, mint amit eddig megtapasztaltatok az életből is, hogy ezt az örömhírt vigyétek el másoknak is. Ne legyen az örömhírünk olyan szomorú, hogy mi keresztények vagyunk, és azt mondjuk, hogy de hát semmi plusz nincs az életemben. Ugye a pszichológiai kutatás mutatta azt, hogy amikor az emberek temetésre mennek, szomorúság, gyász, fájdalom, ugyanezzel a lelki állapottal és arckifejezéssel mennek az templomba is vasárnap. Hogy ugyanolyan szomorúak és gyászosak, és semmi öröm nincs az életükben. Hát a templomba megyünk, az örömhírt hallani, Krisztussal találkozni, akkor legyen az arcunkra írva, hogy mi megváltott keresztény emberként éljük az életünket, és ennek az örömhírével éljük a mindennapjainkat.
Sőt, egyfajta újrakezdés, tiszta lap is, ugye?
Újrakezdés, tiszta lap és változás, változtatás. Nyilván tudjuk jól a nagybőjt folyamán, esetleg ha valóban egy önvizsgálatot is tudtunk végezni, hogy melyek azok a területek, amit jobbá kell formálni az életemben. Most, amikor tavasz van, és mindenki kint van a kertekben, és a meccést végzik az emberek, azért nagyon jól tudják a kertészek, hogy melyik aljaktól kell megszabadulni, ami nem lesz termékeny, sőt meddő marad, azt le kell metszeni, hogy a többieknek legyen erejük, energiájuk gyümölcsöt hozni, teremni, és valahogy az emberi léleknek is, ha mondanám azt, a lelki metszólónkat elő kell venni, és lemetszeni azokat a rossz tulajdonságainkat, azokat a elviseletetlen dolgainkat, amik mások számára elviseletlenek, és talán még saját magunk számára is, és hogy lemetszeni azokat a rossz érzéseinket, negatív gondolatainkat, lemetszeni azokat a múltba ragadt fájdalmainkat, amit nem tudunk és nem is akarunk feldolgozni, és valahogy fontos az, hogy a húsvét utáni életem egy ilyen termékenyebb élet legyen, ne egy meddő élet, ne egy elvesztegetett élet legyen, hanem egy olyan élet, aminek gyümölcsei vannak is, és ezt akkor fogják látni az emberek, amikor látják a változást is rajtunk. Ez a mi akaratunkon múlik. Sokszor elmondom klienseknek, hogy én elmondhatom neked, ilyet, hogy mi lenne a jó, persze nem mondjuk el, mert hát magának kell rájönni arra, hogy mi lenne jó az életében. Ha fejedben egy gombot át tudnék állítani, az biztos, hogy sokkal több sikert érne el, és hogy a fejünkben van a megoldás, hogy nekünk kell másként gondolkodni helyzetekről, olyan dolgokról, ami fontos lenne, hogy most ne erre gondoljak, hanem arra. Ugye Mária Magdolna története, amikor Mária Magdolna, amikor Krisztus sírba tették, leült a sírral szembe, és sírt, és elvesztette Krisztust, elvesztette az életét, a jövőjét, azokban a könnyekben minden benne volt, amit Mária Magdolna akkor ott elsíratott, és amikor hallotta, hogy Krisztus nevén szólítja, hátrafordul, és azt mondja, hogy Mária, és azt mondja, én Uram, én Isten, tehát hogy micsoda erő van benne, és megfogalmazza mindazt, amit keresztény emberként, vagy akár sokszor szomorú, depressziós emberként egyfajta terápiát ad nekünk Mária Magdolna, hogy fordítsd már erre a fejedet a sírtól, a szomorúságtól, az ürességtől, a fájdalmattól, a sebeittől, a vélt vagy való sebeittől, vagy ami a fejedben van, gondolatok, ami negatív gondolatok is lehúznak, fordítsd el ettől a fejedet is, és fordítsd oda Krisztus felé, az élet felé, aki neked életet hozott, aki neked azt akarja, hogy boldog legyél, nem szomorúságra hívott meg Krisztus erre a földi létre, hogy fordíts már felé a fejedet, és lásd azt, hogy mit jelent igazából élni, és nem pedig a sebeinket nyalogatva, folyamatosan csak azon gondolkodva, hogy ki bánt meg, mikor bánt meg, miért bántott meg, hanem végre kezdj el élni, amikor nem ez van a fejedbe is, és ez legyen egy lelkesedés, egy tűz a húsvét utáni keresztény ember életébe, hogy én az életre akarok tekinteni, és mindaz, ami élet, azt én meg akarom ragadni, és én vidámabban, mosolygósabban szeretném élni az életemet, mert feladtam nem az életet, nem a küzdelmet adtam fel, hanem feladtam az egekbe, Krisztus felé mindazt a problémát, sérelmet, ami addig engem lekötött. És a feladásnak a nagy művészete, és az idős emberek ezt nagyon jól tudják, hogy mi az, amit már az emberek el kell engedni a kezéből, és feladni Krisztusnak, hogy innentől kezdve foglalkozz vele te, ez a te dolgod, én már nem tudok ezzel mit csinálni, én élni szeretném az életemet, úgy, ahogy te ezt megadtad nekem, és minden problémámat feladom neked, az Istennek. Oldja meg az Isten. Én meg élem az életemet, és tiszta lelkiismerettel tudom azt, hogy hogyan tudok az Istennek tetsző életet élni, örömben megélni a mindennapjaimat, az emberekre rámosolyogni. Egyszer készítettek egy interjút a Dalai Lámával, és kérdezték, hogy mi az ő vallása, filozófiája, és annyit mondott, hogy a kedvesség. Ebbe fogalmazta meg. És ez általában működik, én azt gondolom, hogy ha az ember kedves tud lenni a másikhoz, nyitott tud lenni a másikhoz, akkor sokkal pozitív életörömök érik. És az egészségpszichológia nagyon sokat beszél erről, hogy ha az embernek az arc izmain, a mosoly izmok sokkal többet működnek, akkor az ember belsőleg is kezd átalakulni, változni, és az ember meg fogja tapasztalni azt, hogy olyan hormonális, vitális változások indulnak el a szervezetében, és azt gondolom pozitív értelemben, hogy onnantól kezdve akár még az embernek az élet tartama is meg tud hosszabbodni, hogyha pozitív, optimistább, vidámabb emberként éli az életet, és nézzük meg, hogy pont ezt hozza a kereszténység húsvét után, hogy te optimistán, vidáman, Istennek tetsző életben, örömben tud élni az életedet, mert ez pont hozza azt a vitalitás generátort az ember szervezetében, hogy innentől kezdve az én életemben ott van Krisztus, jelen van, örömöt hozott, és ebben az örömben tudom élni az életemet, és ez még fiziológiailag is nagyon jó eredményt tud hozni a szervezetemnek.
Pár nappal ezelőtt a Nagybőjt végén mutatták be az új könyvedet, Mélységek mentén címmel. Gratulálok a könyvhöz, és néhány szót arról, hogy miről is szól, és hol lehet hozzájutni.
Köszönöm szépen a kérdést, valóban a Mélységek mentén című könyvemnek a bemutatója volt nem olyan rég. Fábri Kornél püspökatya írta hozzá az előszót, és Pasternák Tamás, Váci Egyházmegy általános helynöke volt az, aki moderálta a beszélgetést, illetve Balogh Péter Piusz apátúrral közösen mutattuk be a könyvet. Ez elsősorban egyházi személyek kríziseiről szól, illetve megoldási javaslatokról szól természetesen, nem felnagyítva az egyházi személyek problémáját, nehézségét, küzdelmét, pont az, az, hogy inkább megoldáscentrikus ez a kiadvány, és ezt, ahogy Kornél püspök úr írta az előszóba, nem csak püspököknek, egyházi előjáróknak, szeminárium előjáróknak ajánlja ezt a könyvet, hanem valóban híveknek is, hogy olvassák el, hogy milyen küzdelmes élete van sokszor egy papnak, milyen sokrétű élete van egy papnak, és hogy bizony mi magunk is el tudunk csüggedni, és sokszor vannak nehézségeink, megpróbáltatásaink az életben, de hol jó hívők vannak, és szerethető hívők vannak, azt gondolom, hogy azok a hívek tudnak a papon is segíteni, hogy ki tudjanak jönni olykor a mélységekből is, úgyhogy jó szívvel ajánlom a kedves testvéreknek a könyvet. A Miskolci Egyházmegy által fenntartott kegytárgyboltban természetesen már lehet kapni a könyvet, úgyhogy ha valaki szeretne, onnan is tud rendelni, illetve nekem személyesen, ha írnak, akkor én is tudok küldeni a könyvemből limitált példányszámban.
Laci atya, nagyon szépen köszönöm ezeket a húsvéti gondolatokat, és áldott húsvétot kívánok neked, feltámadt Krisztus.
Valóban föltámadt, én is kívánom a kedves rádióhallgatóknak, hogy örömben éljék meg ezeket a napokat.
Az elmúlt percekben dr. Makai Lászlóval, pasztorál pszichológussal, görögkatolikus lelkésszel beszélgettünk. Kopácsi Pétert, a Vállalkozásra Fel projektvezetőjét, a Miskolci Egyetem és a Matthias Corvinus Kollégium hallgatóját köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
Üdvözöllek én is!
Negyedik alkalommal szerveztetek meg egy nagyszabású versenyt, aminek a hétvégén volt a második fordulója. Menjünk vissza a történet elejére, mikor is találtátok ki ezt a versenyt, és miről szól?
A versenyt 4 évvel ezelőtt alapította Réti Liliana, abból a célból, hogy valahogyan közelebb hozza a középiskolásokhoz a gazdaságot, a vállalkozásokat, és valahogy ezt az egész dolgot így gyakorlati területen próbálhassák ki.
Kiket vártatok erre a versenyre?
A versenyre középiskolásokat várunk, immár Magyarország teljes területéről, és ez az idei évben szépen ki is körvonalazódott, voltak csapataink egészen távolról is.
Körülbelül hány jelentkező volt?
Idén rekordszámú jelentkezővel indítottuk el a versenyt, ez 66 csapatot jelent, diákokban pedig összesen 198 főt, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ennyien még tényleg sohasem jelentkeztek, a tavalyi évben ez 35 csapatot jelentett.
Szerinted mi a sikertitka?
Szerintem idén rendkívül jó volt a kommunikáció, illetve egyrészt a támogatóinknak is köszönhetjük azt, hogy ennyi csapat jelentkezett. Az első fordulóban Magyarország egyik legnagyobb családi pincészetét tanulmányozhatták a diákok, az ő esetüket vizsgálhatták meg, úgyhogy alapvetően szerintem ez, illetve a másik része a dolognak, hogy egyre jobban terjeszkedik a projekt más irányokba is. Egészen nagy hangsúlyt fektetünk az edukációs vonalra is, így workshopokat is tartottunk több helyen az országban, illetve az online felületeken is próbálunk úgy kommunikálni, hogy az minél inkább edukációs jellegű legyen.
Mesélj a fordulókról, az első forduló az egy online forduló volt, ugye?
Igen, az első forduló teljesen online zajlik. A második forduló is részben egyébként, hiszen a diákok otthon kidolgozhatják az anyagokat, és amikor eljönnek hozzánk, akkor a döntő napján már csak prezentálni kell, és megmutatni, hogy mennyire sikerült magukat beleásni a témába.
Miért is zajlott a küzdelem, tehát mik voltak a díjak?
A díjak idén pénznyeremények voltak, az első helyezett 100 000 forintot vihetett haza, úgyhogy egészen nagy volt a tét, illetve ezzel egészültek, vagy ez a díj egészült még ki a támogatóink felajánlásaival.
Egy konkrét vállalkozásnak kellett megoldani egyes ügyeit, tehát hogy ötletet is adtatok mondjuk egy vállalkozás fejlesztésre, ugye?
A második forduló egy kicsit különleges volt, itt a Miskolci Egyetem esete került terítékre, de alapvetően erre építettünk, hogy a diákoknak egy saját vállalkozást kelljen létrehozni, ami az egyetem által delegált, úgymond delegált feladatot megoldotta volna, és ezzel a vállalkozással kellett most időn meggyőzniük a kuratórium vezetést idézőjelben, hogy az ő kezdeményezésük lesz a megoldás, és hogy őket választák a feladat elvégzésére.
Mi volt a probléma, és mik voltak a legjobb megoldások?
A Miskolci Egyetemen alapvetően nagy hangsúly van azon, hogy hogyan tudja az alumni hallgatóit is aktivizálni, ez volt az eset témája is idén, hogy hogyan tudja az alumni hallgatókat ismét bevonni az egyetem, akár a képzésekbe, akár közösségi oldalról a programokba. A diákok megoldásairól pedig nagyon színesek voltak, és összességükben úgy értékelte a zsűri, hogy igazán megtalálták ennek a témának a legjavát, és tudtak olyan megoldásokat hozni, ami így valójában is működik.
Magát a győztes ötletet megvalósítják, tehát hogy kipróbálják a valóságban?
Reméljük, az biztos, hogy a verseny továbbítani fogja az egyetemnek a megoldásokat, úgyhogy utána pedig majd rajtuk áll, hogy ők is jónak találják-e, vagy esetleg megvalósulhat-e a jövőben.
Mint említetted is, hazánk minden részéről érkeztek csapatok, még Szegedről is. Hol hirdettétek, vagy hogyan hirdettétek ezt a versenyt?
A versenyt egyébként alapvetően a social media felületeken hirdetjük, ez volt az elsődleges platformunk, de egyébként a szervezésről, illetve a jelentkezésről értesítettük többnyire az iskola vezetőket, tanárokat is.
A háromfős csapatok melyik évfolyamból jöttek leggyakrabban, tehát melyik az a korosztály, akinek az érdeklődését leginkább sikerült felébreszteni, felkelteni?
Ezt így nálunk nem tudom megmondani, ugyanis nagyon színes, 9-től 14. évfolyamig várjuk a jelentkezőket, és alapvetően talán azt tudom mondani, hogy minden évfolyamról nagyjából ugyanannyian jelentkeznek. A döntőben tudtunk így kialakítani két korcsoportot, mert pont olyan szerencsésen alakultak, hogy pont ugyanannyi 9-10-et és pont ugyanannyi felsőbb éves csapatot köszönhettünk, úgyhogy így két korcsoportban tudtak versenyezni.
Hogy képzeljük el ezt? Volt egy vita, amikor megvédhették a saját ötletüket, vagy egymással akár szembefordíthatták a megoldási kísérleteket?
Nem. Alapvetően a szakmai zsűrinek prezentálják ezeket a megoldási javaslatokat, ez egy 10 perces prezentáció, amiben utána a zsűri természetesen belekérdezhet, hogy lássa azt, hogy mennyire készültek fel, illetve ezzel kapcsolódóan kell még készíteniük egy összefoglalót, amiben röviden leírják, hogy mik az ő fő megoldási javaslataik, mi a fő fókusz a csapatnak.
A hétvégén zajlott a verseny, nagyon sokan érkeztek akkor ide a Miskolci Képzési Központba, ugye? Tehát itt volt az összes második fordulóba jutott versenyző.
Ez így igaz, 15 csapatot, azaz 45 diákot köszöntettünk Miskolcon.
Ezek a diákok jellemzően MCC-s diákok is voltak, tehát az ország különböző részein az MCC-ben is tanulnak?
Nem, ők alapvetően nem az MCC hallgatói, úgyhogy ez számunkra külön öröm, hogy őket is meg tudtuk szólítani. Illetve ami még az idei évben különleges volt, hogy csupán egy darab miskolci csapatunk jutott a döntőbe, és az összes többi csapat pedig távolabbi országrészekből érkezett hozzánk.
gondolom jövőre is lesz ilyen verseny.
Ez így igaz, ha rajtunk múlik, akkor biztosan megszervezésre kerül a jövő tavasszal is.
Van már ötlet, hogy milyen vállalkozás, vagy milyen típusú vállalkozás lesz a téma?
Nekem igen, hogy az lesz-e, azt még nem árulhatom el, de az biztos, hogy valamilyen vállalkozás lesz, és nagyjából ezen az úton haladunk majd tovább. Azt látjuk, hogy ez a középiskolásoknak is nagyon tetszett, illetve hogy egyre fontosabb számunkra az is, hogy valós vállalkozásoknak a mindennapjaiba nyerhessenek betekintést, úgyhogy ezzel mi mindenképpen szeretnénk nekik készülni.
A célok között ott van az, hogy a vállalkozói mentalitást erősítsétek, vagy akár ezekből a fiatalokból vállalkozó váljon majd későbbiekben, ha éppen úgy alakul az élete?
Igen, tekinthetjük ezt egyébként a projekt és a verseny fő céljának is, hogy megmutassuk azt, hogy mennyire jó vállalkozónak lenni, és miközben én magam is az vagyok, így azért ez egészen más mondani valóval is bír, illetve hogy tényleg megtapasztalhassák azt, hogy ez mikkel jár, és sokszor belepillanthassanak abba, hogy egyébként nem annyira nehéz, mint gondolják.
Miért is ajánlod a vállalkozói létet?
Szerintem egyrészt hatalmas a szabadság, ami vele jár, és tényleg talán így találhatja meg a legjobban az ember, hogy mi az, amivel szeretne foglalkozni, és a vállalkozását mindig önmaga tudja alakítani, így önmaga főnökeként pedig egészen könnyen tudja akár az érdeklődési köreihez is alakítani a foglalkozását, ami szerintem egy nagyon szuper dolog, és tartósan még szuperebb.
A te vállalkozásodnak mi a profilja?
Mi a társammal egy marketing ügynökségen dolgozunk, aktívan most már ennek az évnek az elejétől, úgyhogy egyre több és több hazai, illetve itt a régióban található cégnek van közünk a marketingéhez, ami különösen nagy öröm számunkra.
Mesélj még a marketingről, mi is a lényege és mi a legfontosabb szerinted a mai világban a marketing szakmának, hivatásnak?
Szerintem a marketing lényege mindig egyrészt az, hogy megújuló legyen, és mindig tudjon valami újat mutatni, valami olyat, amit még előtte senki. Másrészt pedig az, hogy amit mi így a cégen belül is nagyon fontosnak tartunk, hogy minél inkább megszólítsuk azt, akiket meg szeretnénk adott esetben szólítani, és őket vizsgálni szerintem mindig különösen érdekes, hogy mennyire változik a társadalom, milyen eszközökkel tudunk újra és újra felkelteni, akár ugyanazoknak az embereknek a figyelmét, hiszen ugyanazt a csoportot vizsgálva sem működik ugyanaz a dolog.
És akár piackutatást is végeztek ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy megtudjátok, hogy mi is érdekli azokat az embereket, akiket meg akartok szólítani?
Igen, egészen beleszoktuk ásni magunkat a cégeknek a mindenféle célcsoportjaiba, megnézni az egész piacot, úgyhogy ezekkel kapcsolatban egy egészen részletes elemzést szoktunk végezni, és úgy kezdjük el a munkát velük.
Kiknek ajánlod a vállalkozói létet? Tehát milyen készségek jók, ha megvannak, vagy képességek?
Szerintem az egyik legfontosabb képesség, készség az alkalmazkodni tudás. Ez szerintem vállalkozóként különösen fontos, és az, hogy nem szabad visszariadni egy-egy problémától, vagy egy-egy olyan dologtól, amin esetleg úgy érzi az ember, hogy hát ezt nem fogja tudni megoldani, de meg fogja tudni oldani, csak lehet, hogy egy kis idő kell hozzá.
A verseny szakmai tartalma honnan érkezik?
A verseny szakmai tartalmát alapvetően a támogatóink biztosítják, így idén például az egyik a Miskolci Egyetem volt, de alapvetően nagy hangsúlyt kap az is, hogy van egy belsős szakmai csapatunk, akik átalakítják ezeket az eseteket egy picit, próbálják a diákok és a középiskolások szemével nézni, hogy ők hogyan tudnak majd ehhez kapcsolódni, úgyhogy alapvetően ez így két fronton zajlik nálunk.
Kik voltak a zsűri tagjai?
A zsűri tagjai Gazdag Orsolya, az MCC partner kapcsolatokért felelős igazgatója volt, Mészáros Anita, az Ötlet Inkubátor projekt vezetője és az MCC egyik projekt koordinátora, illetve Tótné Kuzma Eszter, a Miskolci Egyetem volt hallgatója és a Miskolci MCC központ egyik jelenlegi szakmai munkatársa, illetve nagyon köszönjük azt, hogy elvállalta a felkérést dr. Hajdú Lászlónak, Pro-Urbe-díjas vállalkozónak, az experttársaságok tulajdonosának, illetve a zsűriben jelen volt még Kis László is, a Bokik ipari tagozatának alelnöke és a kis cégcsoport tulajdonosa, neki is nagyon köszönjük, illetve bár utoljára hagytam, de nem utolsó sorban Pogácsás Péter, az MCC közgazdasági iskolájának vállalkozás kutatási műhelyének egyik kutatója is velünk tartott, úgyhogy egy egészen szép 6-os zsűrink volt most.
Volt lehetőséged belehallgatni egy-egy pályaműbe vagy verseny feladatba, akár hogy az alumnival kapcsolatban milyen ötletek születtek?
Egy-egy pályaműre ránéztem, bár átfogó ötleteket nem igazán volt időm így a verseny során, még ez majd nálam most következik, így a verseny utómunkájaképpen, hogy én is picit így átnézem ezeket a prezentációkat, még értékelünk, konzultálunk a zsűrivel, bár egyébként már ugye megvan az első helyezett, illetve az összes helyezett, és így lezajlott a verseny, de ilyenkor mindig elindul egy ilyen utómunka folyamat, tehát hogy hogyan lehetett volna ezt még jobban csinálni, mi volt, ami az esetben esetleg változtathattunk volna annak érdekében, hogy még jobbak legyenek a diákok, illetve egy összességében ilyenkor azt is meg szoktuk vizsgálni, hogy a diákok összességében hogyan tudtak ehhez az esethez kapcsolódni.
Az előző három verseny utóéletéről mesélj, volt olyan vállalkozás ötlet, ami megvalósult?
Egyébként az előző verseny témája ugye a miskolci belváros volt, és a döntőfordulóban erről beszélgettek a diákok, hogy hogyan lehetne a belvárosi korzózást, a belvárosi életet itt Miskolcon fellendíteni, és talán a versenynek betudható akár a miskolci belvárosi körnek is a létrejötte, hiszen a diákok olyan ilyesmi kezdeményezéseket javasoltak, a zöldítést javasolták, ami most nagyjából megvalósulni látszik a főutcán, úgyhogy ha ezekhez pici részben is akár a verseny hozzájárult, akkor mi ennek már nagyon örülünk.
Hol lehet utána járni ennek a versenynek, hogy akár a jövőre, ha van kedve a középiskolás korosztálynak, akkor tudjon jelentkezni és kövesse az eseményeket?
Én azt javasolnám nekik, hogy bátran keressék a vállalkozásra fel social media felületeit, lényegében mindenhol jelen vagyunk, úgyhogy akár ott, vagy az MCC-re keresve is rátalálhatnak a versenyre.
Nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Ternyák Csaba Engriesek húsvét vasárnapi gondolataiból idéztünk, majd dr. Makai László görögkatolikus lelkésszel, pasztorál pszichológussal beszélgettünk a húsvétról. Adásunk végén pedig a Matthias Corvinus Kollégium vállalkozásra fel versenyéről számoltunk be önöknek. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Itt a Szent István Rádió.